Hol Izrael? Az Izraeli Rádió magyar nyelvű adásának átvétele. Kapcsoljuk Jeruzsálemet.
Kol Izrael, az Izraeli Rádió magyar nyelvű adását hallják Jeruzsálemből. Ma zsidó naptár szerint 5767, Nisztán hó 8-a, a polgári naptár szerint 2007. március 27-e, kedd van, 21 óra 45 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, Shalom Erev Tov! Köszöntjük minden kedves hallgatónkat, a mikrofonnál Herbst Mónika és Ádám Ráhel. Híradásunk tartalmából. A 15 angol matróz előre kitervelt iráni emberrablás áldozata lett, derül ki a legfrissebb hírekből. Amir Peretz izraeli hadügyminiszter úgy tervezi, hogy rövidesen a munkapárti belső elnökválasztások után a hadügyminiszteri tisztségtől megválik, és a pénzügyminiszteri tisztet fogja követelni magának a koalíciós szerződés felbontásával egyidejűleg. Svédország is csatlakozott azon néhány európai ország sorához, aki elismeri a Hamas terrorkormányt a palesztínok legitim vezetőjének, képviselőjének. Magasrangú rendőrtisztek bírálták Avi Dichter izraeli belbiztonsági minisztert, mert kinevezte annak idején Jákov Ganot rendőr ezredest új rendőrfőkapitánnyá. Ezek a hírek, és azt követően Keller Tibor fotóművész és újságíró sorozatának újabb részét, a zsidó, magyar zsidó zsenik című sorozat újabb részét, folytatását hallják. Most pedig következzenek a részletes hírek.
A legfrissebb hírekből az derült ki, hogy a 15 angol matróz előre kitervelt iráni emberrablás áldozata lett. A Krom nevű angol Örnaszád legénysége iraki felségterületen cirkált és csempészhajók leleplezése volt a feladata. Azon a napon a brit Örnaszád iraki vizekre behatoló idegen felségjelű hajót tartóztatott fel. A brit Örnaszádból 15 angol matróz gumicsónakba ülve áthajózott az idegen és gyanús hajóhoz. Feldézetre élve 15 matróz rájött, hogy csapdába esett, mert ugyan civil irániak voltak a hajó fedélzeten, akikre a brit törvények szerint tüzet nem nyithattak, de rövidesen kiderült, hogy a civileken kívül őket rabulejtő fegyveres irániak is rejtőzködtek, akik egy alkalmas pillanatban foglyul ejtették őket. Az események távolról az Örnaszádról figyelő angol parancsnok rádióadóvevőn keresztül tanúja volt a 15 matróza fogságba esésének, és hiába adta parancsba a tűznyitás, már késő volt, az irániak lefegyverezték az angol tengerészeket. A tengerészek között nők is voltak. Egy újabb friss hír arról számol be, hogy az iráni külügyminisztérium engedélyt adott Nagy-Britannia képviselőinek a foglyulejtett 15 tengerész meglátogatására.
Amir Peretz hadügyminiszter, a koalíciós munkapárt elnöke ma este kijelentette, hogy a közeljövőben esedékes munkapárti elnökválasztásokon ismét győzelmet fog aratni, és a munkapárt megerősített elnökeként a Kadima párttal kötött korábbi koalíciós szerződés felbontását fogja követelni. Amennyiben erre a kormányzó Kadima párt nem lesz hajlandó, akkor a munkapárt a kiválás eszközéhez nyúl. A koalíciós szerződést oly módon kívánja módosítani Amir Peretz, hogy a munkapárt kaphassa kézbe a pénzügyminiszteri tárcát, melynek élén természetesen ő kíván állni. Peretz nyilatkozatában közölte, hogy mindig is a szociális-gazdasági ügyek megoldását tartotta szívügyének, és a hadügyminiszteri poszt elfogadása kényszer lépés volt a részéről. Hírrel kapcsolatban megjegyezzük, hogy Amir Peretz munkapárton belüli népszerűsége rendkívül alacsony, és a jelenlegi állás szerint nincs esélye arra, hogy megújítsa pártelnöki tisztjét. Munkapárton belüli hatalmi verseny valószínűleg Ehud Barak és Ami Ayalon jelöltek között fog eldőlni. A választási propaganda még szinte be sem indul, de már is jelentős nézetkülönbségek vannak Barak és Ayalon között, így például az állam elnök jelöltségét illetően. Ehud Barak a munkapárt jelöltjét, Colette Avital képviselőasszonyt látná szívesen az állam elnöki poszton, míg Ami Ayalon munkapárti politikus a sága ellenére Simon Perezt, a rivális Kadima párt vezető tagját juttatná az elnöki székbe. Néhány héttel ezelőtt Simon Peres esélyességét sokan tényként könyvelték már el. Most azonban a Vinográd Vizsgáló Bizottság, azaz a második libanoni háború kudarcait feltáró testület előttet tanúvallomás után Peres elsőbsége megingott. Simon Peres ugyanis azt mondta tanúvallomásában, hogyha rajta múlott volna, akkor nem indította volna be a háborút a síta Hizbolla terroristái ellen a múlt évben Dél-Libanonban. Sokan feltették a kérdést, vajon mit tett Simon Peres a kormányban, a szűkkorú kabinetben, a miniszterelnök egyik legbizalmasabb embereként és miniszterelnök helyettesként a háború beindításának megakadályozása érdekében. Eddig tartottak a hírek, és most következzék Keller Tibor fotóművész újságíró sorozatának újabb része.
Keller Mozartot kedvelte, Wigner inkább Freudra hajtott. Kellerede és Wigner Jenő pályaválasztását hasonló körülmények befolyásolták. Mindketten azzal a céllal hagyták el szülőföldjüket, hogy vegyészetet tanuljanak, de áttértek az elméleti fizika területére. Míg Keller Heisenberg professzor ösztönzése következtében választott új kutatási területet, Wignert Einstein hatása és irányítása vezette, hogy örökhűséget kössön a 20. század leghaladóbb tanaival. Mindketten kikapcsolódásként más-más művészeti ággal foglalkoztak behatóban. Keller a zenét, főleg Mozartot kedvelte, Wignernél a társadalomtudományok kerültek előtérbe. Sigmund Freud Álomfejtés című könyve mély hatást gyakorolt rá. Wigner azonosult Freud zseniális felismerésével, miszerint álmaink elfojtott vágyaink kifejezői és beteljesítői. Wigner fontos megállapítása, hogy az alapvető változások egy tudományos rendszerben lassan, fokozatosan mennek végbe. Isaac Newton és Galileo Galilei klasszikus mechanikája és zseniális rendszere az akkori időkben tökéletesen illett a hatalmas univerzum működésének leírására, de nem adott magyarázatot az elektronok és atommagok fontos szerepére. Ezért vált szükségesé egy új típusú matematikai fizika dolgozása, így született meg a kvantummechanika. A kvantum fogalmat Max Planck vezette be, és Heisenberg javaslatára történt az áttérés a kvantummechanika szemléletre. 1927-ben Arnold Sommerfeld, aki időközben Göttingenbe tette át székhelyét, átkérte Wigner Jenőt, hogy David Hilbert asszisztenseként dolgozzon a Göttingeni Egyetemen. Wigner ezt tekintette élete egyik igazi kihívásának. Szavait idézve, Karl Gauss óta valószínűleg a kimagaslóan intelligens, egyszerre mogorva és lökesítő stílusú Hilbert volt a legnagyobb matematikus. Sajnos, akkor egy váratlan fordulat történt. Hilbert hirtelen megbetegedett és megöregedett. Ezért a göttingeni álmok Hilbert asszisztenseként tovaszálltak. Nem igényelt már asszisztenst. Wigner keserűen állapította meg, az öregedéshez nem kell segítség. A Göttingenben eltöltött időszak mégsem volt teljesen hiába való, Wigner Jenő Göttingent a fizikusok és matematikusok paradicsomának tekintette. Itt ismerkedett meg Viktor Weisskopffal, akivel együtt készítették a fizika terén nagy fontossággal bíró szakdolgozatot. 1930. októberében az Egyesült Államokbeli Princeton Egyetem Paul A. Ernst a leideni fizikai tanszékvezető javaslatára féléves előadói állást kínált Wigner Jenőnek. A felkínált fizetés az európai katedrák hétszerese volt. Szinte hihetetlennek tűnt. Paul Ernstben mély nyomot hagyott az a tény, hogy Wigner zsidó származása miatt nehezen talált állást. Neumann János is az ő ajánlására került a Princetoni Egyetemre. Mindketten elhagyták az európai kontinenst. Még időben történt távozásuk, 1933. január 30-án Hindenburg német birodalmi elnök Adolf Hitlert, a Nemzeti Szocialista Munkáspárt vezérét nevezte ki birodalmi kancellárá. Wigner Jenő a társadalomtudományok mély ismeretével rendelkezett, és tudatában volt, hogy Adolf Hitler tisztában van azzal, hogy az embernek szüksége van valamilyen meghatározott célra, amit szerethet, és valami olyasmire is, amit gyűlölhet. Ezért állította a német birodalom képét pozitív célként a német nép elé, és gyűlöletük tárgyába pedig a zsidóságot tette. Így született meg a 20. század leghatalmasabb háborús gépezete, és a történelem talán legbrutálisabb, szisztematikus, iparosított tömeggyilkossága, amelynek az európai zsidóság esett áldozatául. A tudomány, az irodalom, művészek színejava hagyta el Németországot, köztük Albert Einstein, Teller Ede, Wigner Jenő, Neumann János, Szilárd Leó, Kármán Tódor és még sokan mások. Egy részük ideiglenesen Kopenhágába, Cambridgebe, Zürichbe, végül legtöbbjük az Amerikai Egyesült Államokba távozott. Albert Einstein lemondott német állampolgárságáról, és a belga királyi család segítségével menekült az Egyesült Államokba. 1933-ban Európa egy süllyedő hajóhoz hasonlított, amelyről menekülni kell. Amerikában létrejött az Institute for Advanced Study intézet, amely a berlini Vilmos Császár intézet amerikai megfelelője volt. Az első Amerikában töltött évek megkövetelték, hogy a Princetonban vagy más egyetemekre került tudósok alkalmazkodjanak az új körülményekhez. Wigner meggyőződése szerint a göttingeni tudósok messze megelőzték korukat, a princetoni fizikai tanszék viszont még valahol hátul kullogott. Európa már elismerte a kvantummechanika jelentőségét, Princeton azonban még nem értékelte. Egy adott pillanatban, amikor Wigner elbocsátása is szóba került, Neumann Jancsival osztotta meg gondjait, aki azzal vigasztalta őt. Az emberek önzését és aljasságát sérelmezni ugyanolyan ostobaság, mint a mágneses erőtér növekedését hiányolni, az elektromos erőtér görbete hiányában, ugyanis mindkettő természeti törvény. Ezért aztán elégedetten fogadta a Madisoni Wisconsin Egyetem professzor helyettesi állásának felkínálását. Saját bevallása szerint Wisconsinban szerette meg Amerikát. Madisonban találkozott a zsidó származású bájos ifjú hölgyel, Amelia Frankkal, és 1936. december 23-án összeházasodtak. Ez a házasság sajnos rövid életű volt, súlyos betegség következtében Amelia örökre lehunyt a szemét. Princeton újra fizikust keresett, és bár szinte hihetetlenül hangzik, Wigner Jenőre esett a választás. Újra visszatért belé az élet, 1937-ben nyerte el az amerikai állampolgárságot. Magyarországról egyre rosszabb hírek érkeztek, Wigner családja áttért az evangélikus hitre, de a kikeresztelkedett zsidók sem voltak kivételek. 1939-ben sikerült kihozatnia őket az Egyesült Államokba. 1938-ban jelentős felfedezésre került sor. Otto Hahn és Fritz Strassmann, akik szintén a berlini Vilmos Császár intézet tagjai voltak, az uránmag neutronokkal való bombázásával létrehozták az első ellenőrzött maghasadást. Ennek folytatásaként került sor Teller, Szilárd, Neumann és Fermi javaslatára, a Manhattan terv, illetve a Los Alamosi első atombomba megépítésére. Ezzel a lépéssel az emberiség új korszakba lépett, az atomenergia felhasználás korszakába. Mikor 1963-ban Wigner Jenő tudomására jutott, hogy a Nobel-díj nyertese lett, egy német közmondás jutott az eszébe. Dumme haben immer Glück, vagyis bolondnak van a szerencséje. A Nobel alapítvány bankettjére a Stockholmi Városházán került sor. Egyetlen dolgot sajnáltam, jegyzi fel Wigner Jenő, hogy szüleim nem érhették meg, hogy a fiúk Nobel-díjas tudós lett.
És végül az időjárásról: Jeruzsálemben 11-17, Tel Avivban, Haifán 14-24, Beer-Sheván 11-24 és Éláton 16-27 Celsius fok között ingadozik. Kedves hallgatóim, most búcsúzunk Önöktől Jeruzsálemből, Izrael fővárosából. Shalom, Be'erev Tov, Mirusalaim!